31. fejezet. Mikor felocsúttam, látom, hogy szoknyák lógnak a szögön. A szakácsasszony kamrájában vagyok. Nők állnak körül. Az egyik az ágylábára borulva sírdogál. Megismertem, hogy Gigi-a. A többi nő arca is könnyes volt. Azt gondolták, hogy meghaltam. De amint megmozdult a szemem, ők is megmozdultak. Él! Rikoltotta rába asszony. Vizet hozzatok! Lehúzta rólam a köntöst, és az ölébe fogta a fejemet. Mostak. Hogy mekkora a sebem, s mi történt velem, nem tudtam, csak a dézsába csurgó vízen láttam, hogy olyan, mint a vörösbor. Később egy táltos lépett be, bialtáltos, sárga szemöldökű jó ember, fakérget, földet és háncsot hozott. A karomat beillesztette a fakérekbe, a földdel körül tapasztotta, azután úgy körül kötötte háncsal, hogy csoda volt nézni. Gigi-a ott könnyezett. Ugyan ne picsogj itt, szólt rá a táltos, nem hót tesz, hogy síratni köljön. Lenyírta a hajamat, és bekötötte a fejemet is valami agyaggal. Mikor kiment, behallatszott a deszkafalon át, hogyan vigasztalja a cselédeket. Ezt hát jól megporhanyították, csuda, ha még egyszer lábra állhat. Orhangon fuvnyázott, s valami fitymálást éreztem mindig a hangjában. Később ismertem meg azt az embert, hogy micsoda becsületes lélek. A seb okozta, vagy a sötétség, amely a lelkemre borult. Érzéketlen voltam, mint a kő. Rába asszony másút keresett anyát, és a cselédek fölváltva ápoltak. Cselédek. Itt meg kell állanom. Azok a cselédek mind rabok voltak, csak a csikós, gulyás, kanász nép között akadt egy-egy nyomorodott kezű, vagy harcokra más okokon nem alkalmas hun, meg a két ajtón álló volt hun, az egyik a vastagderekú uzura, a másik az óriás termetű, de gyermekhangú ladán. Én azokkal nemigen beszéltem, azután sem, mikor már összeszoktak velem. Nekem az ember a betűismeretnél kezdődött. Aki nem olvasta Plátót, vagy legalábbis Vergíliuszt, az én előttem állat volt. Hát víz azok hírét se hallották Plátónak, s még kevésbé Vergíliusznak. Emberarcú állatok voltak. Gondolataik csak a napi dolgaikon forogtak, meg egymás személye körül. Megvetettem őket. A gazdámat is. Csak az az egy emőke volt, akivel nem bírtam leszámolni. Sokszor mondottam magamban, ez is csak olyan állat, mint a többi csupán, hogy szép formában került elő a teremtés műhelyéből, de hát láttam én már szép formákat sokszor, sőt, ha a márványba faragott nőben egyesül a női szépség mindenfélesége, akkor még szebbet is láttam. Sokszor eltűnődtem, hogy mi is van azon az arcon, amely engem így elbűvölt. Részekre szedtem gondolatban, hát hús, bőr, bőr, semmi. Aki először tekint rá, nem marad rajta a tekintete, hanem ha a szavát hallja, azt a különös zenés hangot, az már megfogja. Abban a pillanatban széppé válik az az arc, s a női teremtés, s azon túl, ha hallgat is, szép marad, a szépségnek csodája marad. A szemöldöke olyan szép, olyan szokatlan szép vonalú, s hogy a szeme olyan tiszta tükrű, álmodozó, de hát mi is a szemöldök is, csak szűr, szűr. S mégis, mintha nem is földi teremtés volna, hanem valami szebb világból ide származott, aztán ha nem is jártas a tudományokban. Lám a galamb sem ismeri az ABC-t, mégis kedves. Galambot, ha fogunk, meg nem állhatjuk, hogy meg ne csókoljuk. De azért a többire úgy néztem, ahogy juhász néz a szamaraira, birkáira, kutyáira. Akkor láttam, mennyire nem ismeri az ember az embert? A nők valamennyien érdeklődtek irántam, mintha testvérük volnék. Egy pillantásom elég volt, hogy tudják, mikor kívánok vizet, mikor ételt, mikor csendességet. Azt is gondoltam, hogy talán mégis úrnak éreznek ezek engem, s kénytelenül is hódolnak az én műveltségemnek. Nem. Szenvedő voltam, csak a szenvedőt látták bennem. Nem tudtam, mekkora az úzódás a fejemben, de nagy lehetett, mert fölemelni nem bírtam, mintha mérhetetlen nagy hegy volna, s mintha akkora tüzes folyó hömpölyögne benne, mint a Duna, vagy mintha én hányódnék forró nagy hullámokon, amelyek jönnek szélesen, s fölemelnek, meg alábocsátnak, s megint fölemelnek. Meddig feküdtem, így nem tudom. Egyszer csak elmúlt a nagy hányódás, és fölnyitottam a szememet. A szobában nem volt más, csak Kopi. Akkor tett be vizet. Ahogy megfordult, s látta, hogy rajta a szemem, megszólított. Na, hál' Istennek! Kopi, rebegtem. A kis tollas ördög éle? Él hát, hogy ne élne. Adtok neki ennie? Adunk hát, hogy ne adnánk. Hozd be, kérlek. Ma is különös nekem, hogy az a tyúk jutott először eszembe. Örültem, mikor megláttam, s mintha testvérem volna, úgy szólítottam meg. Ördög, ördög. A tyúk rettenetesen meg volt ijedve, mikor hozták, de a szavamra azonnal lecsillapult. Mellém ült, s nézett fél arccal, jobb szemmel, bal szemmel, ahogy a tyúk féle szokott, s boldogan káricált. Látszott rajta, hogy megismer. Beszélgettünk, mint mikor egészséges voltam. Elkérdeztem. Kapsz-e eleget, öreg? Vágnak-e azok a cudartyúkok? Ott hálsz-e még az ágyam alatt? Ő mindenre felelte maga tyúk nyelvén. Ká, ká, ká. Sokat aludtam azokban a napokban. Ha egy-egy órát ébren voltam is, megint csak elszenderedtem, mint a csecsemők. Egyszer, hogy megébredek, valami kellemes hűvösséget érzek a homlokomon. Ahogy fölnyitom a szememet, látom, hogy Emőke ül mellettem, s az ő keze az a kellemes. Mellette Gigia áll. Halkan beszélgetnek. A hólyagablak napfénytől sárga, a szoba világos. Amint azonban az én nyitott szememet látja, elvonja kezét, föl kell. Ne menj el, rebegtem, maradj még, szép álom. Habozva nézett rám, aztán Gigiához fordult. Eredj, mondotta, hozd tele a tálat friss vízzel, és visszaült a székre. Jobban vagy? Kérdezte jólelkűen. Aggódtunk, hogy meghalsz. Ha téged látlak, nem vagyok beteg. Úgy érzem, mintha május volna körülöttem, s te egy szál nárcisz volnál a virágzó nárciszok közül, leánnyá vált nárcisz. És mikor a te szavadat hallom, mintha angyaléneket hallanék. Gondolkozva nézett rám, aztán behunyta egy percre a szemét. Apám is sajnált. Tudod, hogy hirtelen ember. Miért mondtad meg, hogy te hamisítottad a levelet? Néha bölcsebb vagy a táltosoknál, néha meg olyan gyermek vagy, hogy nem bíznék rád egy teljes bögrét. Hazudni nem tanultam. Ez a baj. A hazugság magunk védelme kell. A férfi fegyvert visel az oldalán, a nő és a rabszolga hazugságot. A mi pajzsunk a hazugság. Mondtad volna, hogy részeg volt a gazdád, mikor apámnak ajándékozott, mikor a kijózanult, te már messze jártál. Hallgatózott, aztán susogva szólott. Bort küldök neked, itt, hogy meggyógyulj. Akkor aztán ígérd meg nekem, hogy hazamégy. Apám elbocsát. Váltságdíj nélkül bocsát el, már meg is izente Priszkosznak. Nem megyek haza. Nem mégy haza? Nem. Nem bánom, akármennyit kell is szenvednem. Nem élhetek úgy, hogy téged ne lássalak. És könnyek csordultak ki a szememből. Kedvetlenül bámult reám. De hát te őrült, nem tudod azt, hogy... De tudom. Ha egy óvatlan pillantásodat elfogják, a következő órában rettenetes halállal ölet meg az apám, azt is tudom. És én nem jogosítottalak téged arra, hogy bármi bizakodással is. Nem jogosítottál, de meg sem tilthatod. Rab vagyok. Nyársba húzathattok, keresztre feszíthettek, amikor akartok. De azt meg nem tilthatja nekem semmi hatalom, hogy azt ne álmodjam, amit álmodom. Bámult. A szeme elnedvesült. És ha kérlek, hogy menj el, ha én kérlek, miért kérnél arra? Terhedre én soha nem leszek. Ha csak az árnyékodat látom is, boldog vagyok. Ha a ruhád egy szegen függ, én titkon megsimítom. Ha a poharadban víz marad, én iszom meg. És az a víz nekem édes, mint a pogány istenek nektárja. Tudom, hogy nem lehetsz enyém soha. De csak azt mondd meg, azt az egyet, te adtad-e a rózsát? Elkomolyodott. A fejét rázta. Én azonban tovább könyörögtem. Miért tagadod? Téged az igaz szó semmire nem kötelez, engem azonban boldogítana. A fejét rázta. Nem én adtam. Gigia belépett, vizes kendőt borított a homlokomra. Mikor a kendőt elhelyezte, Emőke már nem volt a szobában.